ősztől kezdődő előadás sorozaton most Jézus tanításait igyekszünk Jézus élete után részletesebben, közelebbről megismerni. A gondolatmenetünk, illetve az egyes előadások témái az eddigiekben a következők voltak, de Jézusnak a lelkét talán leginkább az a teher nyomta, hogy az emberek nem ismerik igazán Istent, a mennyei atyát. Jézus egyik legfontosabb témája volt az eltorzult Isten képnek a helyreigazítása. Tehát arról beszéltünk, hogy Jézus, aki, mint maga is vallotta, aki felülről jött, aki a mennyből jött, aki látta az atyát, ő hogyan tett bizonyságot a mennyei atyáról. Azután a második alkalommal arról beszéltünk, hogy mivel Jézus, ahogy az előbb is mondtuk, mint egy odaátról jött, tehát a földünkön kívüli világból, mit tanított ő a bűnnek a szerzőjéről, és az úgynevezett bűnbeesett angyalokról, illetve hogyan elevenedett meg ez a világ Jézus körül, hogyan nyilatkozott meg, és mit tanított Jézus Isten angyalairól, akik szintén a földön kívüli világnak a képviselői, és akik szintén részesei a földi emberi életnek számunkra láthatatlanul. És most a mai alkalommal pedig arról szeretnénk beszélni, hogy mit tanított Jézus az emberről. Tehát tágabb értelemben az emberről, közelebbi meghatározással, így olvashattuk a programon, a megromlott emberi természetről. Rögtön szeretném azt mondani, hogy Jézusnak ez a tanítása merül talán a legjobban a feledésbe. Vagy talán ezt értették meg a legkevésbé, vagy fogadták be a legkevésbé emberek. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy milyen fontos ez a téma, hogy Jézus hogyan tett bizonyságot rólunk emberekről, és a mi jelenlegi állapotunkról, hogy ő hogy látja ezt, mint a teremtő és a megváltó Isten. Itt van a kezemben egy nagyon jó cikk, ezt éppen tegnap késő este olvastam, és nagyon sok gondolatot ébresztett bennem Wolfgang Beinert, a Regensburgi Katolikus Egyetemnek a dogmatika professzora, és ebből a cikkből szeretnék egy néhány sort olvasni, a Mérleg című folyóiratban, nem tudom, biztos van, aki a jelenlévő között ismeri. Azt írja, azok a különleges ismertető jegyek, amelyek a keresztény vallást megkülönböztetik más vallásoktól, a következők. Tehát 4 pontba foglalja össze, hogy mi az, amiben a kereszténység minden más vallástól különbözik, és ebben tökéletesen egyet tudok a szerzővel érteni. Az első azt mondja, az Isten kép, tehát az Istenről szóló tanítás, amiben a kereszténység más istenképet rajzol, mint bármely más vallás a világon. A második a Krisztus testéléteréről és az egész földi megváltó művéről szóló tanítás. És a harmadik a keresztény antropológia, a kanasztrai antropológia az emberről szóló tanítás. És a negyedik az eszkatológia, a végső dolgokról szóló tanítás. Tehát érdemes megjegyezni, mert ez valóban így van, ebben a 4 témában a kereszténység tanítása élesen és teljesen elüt minden más vallásnak a tanításától, nagy világvallásokra gondolok. Tehát az Isten kicsoda, az Isten kérdés, az Isten kép, a megváltástan, az Isten emberré válása, és miért, és mi volt az ő földi megváltó műve, és a harmadik az antropológia. Én ennek örültem nagyon, hogy ezt belesorolja, hogy az emberről szóló tanítása előtt minden más vallásnak a tanításától, és a negyedik pedig az eszkatológia, a végső dolgokról szóló tanítás. Ez is egyedülálló sajátossága a kereszténységnek, és nagyon különbözik attól, amit más világvallások tanítanak. Tehát akkor nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy mit mondott Jézus az emberről. Talán legelsőként János evangélium a 3. fejezetének a 3. versét idézném, mert itt rögtön szembesülünk azzal, hogy milyen radikális volt Jézus tanítása, és ez egy nagyon ismert kijelentése Jézusnak. Megkérdezem, csak egy rövid időre egy kis ablakot úgy érzem, mégis kellene nyitnunk, mert nagyon-nagyon kevés a levegő, bocsánat, mielőtt jobban belemennék. Tudom, hogy nem akarunk senkit megfázítani, de egy elnézést azért a pár perc, még a bevezetésnél vagyunk, inkább most tartsunk egy kicsit. Köszönjük szépen! Tehát ezt az igét azt hiszem talán mindenki hallotta életében egyszer, és ez az ige így hangzik, amit Jézus még szolgálata legelején, a Nikodémussal, a zsidók főemberével való híres beszélgetésében mondott. Azt mondta, szükség néktek újonnan születnetek, mert aki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Megkérdezem, benne van ebben közvetve egy tanúságtétel az ember állapotáról és az ember természetéről? Tehát Jézus ennél radikálisabban nem fejezhette volna ki magát. Azt mondta, hogy az emberi természet annyira megromlott állapotban van, hogy egy újjászületés mélységű fordulatra, változásra van szükség, hogy az ember alkalmas legyen az Isten országára. Ugye csak azoknak említem, akiknek talán nem annyira ismerős, hogy mikor aztán Nikodémus ugye nem értette, hogy Jézus ezen mit ért, és föltett ilyen kérdést, hát hogy születhet az ember újra, ha én, hát bemehet-e az ő anyjának méhébe másodszor, akkor Jézus nagyon világosan megmagyarázta, hogy itt a lélektől születésről van szó, tehát nem testi újraszületésről, hanem arról, hogy a Szent Lélek úgy megváltoztatja az ember gondolkozásmódját, a lelki világát, hogy az az ember, noha külsőleg ugyanaz, és semmi külső beavatkozás nem történt, de mintha nem is ugyanaz az ember, mintha még egyszer született volna, olyan drámai és gyökeres változás megy végbe az embernek a lelki világában és a gondolkozás módjában. Tehát Jézus ezzel arról tett bizonyosságot, hogy az emberi természettel valami olyan nagy baj van, akkora baj van, hogy az embernek ilyen hatalmas, gyökeres változásra van szüksége ahhoz, hogy az Isten országába bejuthasson. Tisztelt jelenlévők, szeretném megkérdezni, mi személy szerint, és vajon az egész kereszténység, tényleg komolyan vettük Jézusnak ezt a döntő mondását, amit legelőször, mindjárt a szolgálata elején kinyilatkoztatott, aki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Ha komolyan vesszük Jézusnak ezt a mondását, akkor a világon a legjobban ennek kell bennünket foglalkoztatni. Vajon én bennem ez a fordulat megtörtént? Ha van Isten országa, ha van üdvösség, ha valami van ezen a világon túl, ha van valami megoldása az emberi életnek, akkor Jézus a legkategorikusabban mondta, aki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. És Jézus még hozzátette, amikor, ahogy említettem, Nikodémus nem értette a dolgot, és hát még tovább feszegette és kérdéseket tett fel, azt mondta, hogy ami testtől született test az, és ami lélektől született lélek az, ne csodáld, hogy azt mondtam néktek, szükség néktek újonnan születnetek. Ez tehát szintén János evangélium a 3. fejezetében található a 6.-7. versben. Szeretném megemlíteni, hogy a Bibliában nincs ilyen, nem találkozunk ezzel a szóval, hogy természet, vagy emberi természet, hanem ezt a test szó, az egyik test szó helyettesíti a görög nyelvben, ez görögül úgy hangzik, hogy sarx. Ez az, amit átvitt értelemben a megromlott emberi természetnek, a bűneset utáni emberi természetnek a jelölésére használ a Biblia. De most így jobban megértjük, hogy azt mondja, ami testtől született test az. Vagyis Jézus ezzel azt mondta, itt is ez a bizonyos sarx görög szó van. Tehát azt mondja, ami egy már megromlott emberi természetű embernek, aki utóda születik, az ugyancsak ugyanazzal a meghatározottsággal van megterhelve. Azt mondja, ezért ne csodáld, hogy azt mondtam néked, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Vagyis Jézus azt mondta, hogy a testi születéssel mindnyájan csak egy olyan természetet tudunk magunkkal hozni, aminek egy radikális változásra van szüksége ahhoz, hogy az Isten országának az örökösei lehessünk. Tehát ezzel a kijelentésével, hogy Jézus azt mondta, ami testtől született test az, és ami lélektől született lélek az, ne csodált, hogy azt mondtam, szükség néktek újonnan születnetek, ugyanazt mondta el, amit Pál apostol, amikor így fogalmazott, egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és a halál minden emberre elhatott, mivel, hogy mindenki vétkezett. Tehát Pál is így foglalja össze, hogy itt egy genetikai törvényről van szó. Egyszerűen az ember a megromlott természetnek a meghatározottságát továbbadja az utódainak. Ez egy abszolút genetikus, egyetemes emberi örökség. Tehát azzal, akármilyen kiváló emberek voltak a szüleink, akármilyen csodálatosan neveltek minket, ennek az egyetemes örökségnek mindannyian részesei vagyunk. Ami testtől született, testhaz. És mindenkinek szüksége van újonnan születésre, egy hatalmas változásra a belső világában ahhoz, hogy az Isten országa örököse lehessen. És tegyük fel azt a kérdést, hogy tulajdonképpen milyennek a belső meghatározottságnak a lényege. Ugye a Biblia megmagyarázza az én középpontuság. Ez annyira benne van az ösztönös természetünkben, hogy az döbbenetes. Senki sem tudja megmondani, hogy vagy miképpen van fölírva. A római levél 7. fejezetében Pál apostol úgy mondja, hogy a bűn törvénye, amely van az én tagjaimban. Na, de ezt ki tudja megmondani. Azt mondja, át meg át van szőve. Valamiképpen benne van az egész lényünknek a meghatározottságában. De mivel senki se tud az Isten kegyelme nélkül ennek az ösztönös hajlamnak ellenállni, ugye tavaly is emlegettem, hogy ezért nagyon kifejező az a közmondás, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. Közmondások rendszerint tökéletesek. Valami nagyon gyakorlati életbölcsességet fogalmaznak meg. Tehát azt mondja, a legszentebb, a legkülönbebb embernek is minimum hajlik maga felé a keze. Mert ez egy abszolút ösztönös meghatározottság. És mivel ennek mi nem tudunk ellenállni, amíg az Isten kegyelmével nem találkozunk, és az nem segít, tulajdonképpen minden embernél az történik, hogy így mondjam, a rák betegségtől véve a hasonlatot, hogy áttétes lesz a lelki világunkra, a belső emberünkre az önzésnek a törvénye. Mert ahányszor engedünk neki, mert ösztönös hajlam is, és nincs erőnk ellenállni, ahányszor az elménkkel is beleegyezünk, ahányszor az akarati választásunkkal eszerint cselekszünk, akkor azonnal megjelenik a belső világunkban, a lelki világunkban is, és tulajdonképpen az embernek a lelki világát is át meg átszövi ez a természet. Tehát amikor megszületünk, a tagjainkban van. Valamiképpen föl van írva a biológiai lényünkbe ez a törvény. De miután öntudatos életet kezdtünk élni, és mivel nem tudunk ennek a hajlamnak ellenállni, és értelmünkkel beleegyezünk, és akaratunkkal engedünk neki, ezért a gondolkozásmódunk, a lelki világunk is oda is áttétes lesz, és teljesen átjárja a bűn. Szeretnék szólni arról, hogy Jézus hogyan tett bizonyságot arról, hogy a belső emberünk át meg át van hatva a bűnnel. Egy alkalommal a farizeusok vitába szálltak Jézus tanítványaival, illetve megvádolták Jézus tanítványait, ugyanis ugye a zsidó nép vallási vezetői, írástudók, nekik az volt a szokásuk, hogy étkezés előtt, nem ám tisztasági kézmosásra gondoljunk, ez alapvetően nem tisztasági kézmosás volt, hanem egy szertartásos kézmosás volt ez, hogy a külvilággal, meg a pogánysággal, meg a bűnösökkel való érintkezés tisztátalanságát eltávolítsák. És Jézus, aki ugye 3,5 évig együtt élt a tanítványaival, egyáltalán nem nevelte őket arra, hogy ezeket a rigorózus, rabbinikus előírásokat betartsák, és egyszer észrevették, hogy Jézus tanítványa ilyen szertartásos kézmosás nélkül esznek, és azonnal megkovácsolták a nagy vádat, hogy Jézus és a tanítványai nem tartják be a törvényt. És szeretném olvasni, hogy Jézus mit válaszolt nekik. Máté evangélium a 15. fejezetétnél nyissa ki a Bibliáját, aki olvassa velünk együtt. Máté evangélium a 15. fejezetében olvasom a 10. és a 11. verset. Köszönöm szépen. És előszólítván a sokaságot mondta nékik, halljátok és értsétek meg. Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert. A következő versben azt olvassuk, hogy ezzel aztán Jézus további vádat vont a fejére, mert így olvassuk a 12. versben, akkor hozzájárulván az ő tanítványai mondták néki, tudod-e, hogy a farizeusok ezt a beszédet halván megbotránkoztak? Hát Jézus kérdezte, hogy nem azt fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy. És 15. versben így olvasom, Péter pedig felelvén mondta néki, magyarázd meg nekünk ezt a példázatot. Tehát kifejezésre jutott, hogy ők se értik pontosan, hogy Jézus mit mondott. És akkor olvasom tovább 16. verstől, Jézus pedig mondta, ti is értelem nélkül valók vagytok-e? Mégsem értitek-e, hogy minden, ami a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe vettetik. Amik pedig a szájból jönnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. Ezek fertőztetik meg az embert, de a mostatlan kézzel való evés nem fertőzteti meg az embert. Én gondolom, senki nem érti félre, hogy Jézus nem a tisztasági kézmosás ellen szólt. Ez nagyon egészséges dolog az egészségvédelmére. De a farizeusoknak az ellen, az elmélete ellen, hogy az ember külsőleg fertőződik a bűnnel vagy a tisztátalan világgal. És Jézus azt magyarázta, hát fogjátok föl, hogy nem ezt fertőzteti meg az embert, hanem ami a szívből kijön, és ami aztán a szívből származó dolgok kijönnek a szájon, és azok fertőztetik meg az embert. Akkor felteszem a kérdést, hol van a fertőzésnek a forrása? Kívülről fertőződünk a bűnnel? Késztetéseket kapunk, ösztönzéseket kapunk, de a fertőző góc az hol van? A saját szívünkben. Nem ezt mondta Jézus ezen? Azt mondta, ami a szájon jön ki, a szívből jön, és ezek fertőztetik meg az embert. Akkor ez elég döbbenetes, nem? Mert nekünk sokszor az a felfogásunk, hogy hát én alapvetően jó ember vagyok, vagy XY alapvetően jó ember, de rosszak ott mások körülötte is. Hát azért valami ráragad, vagy valami, hát, de Jézus egyetemes emberi törvényként azt mondta, hogy vegyük mindnyájan komolyan, hogy a fertőző góc a saját szívünkben van, a saját lényünkben van, és amik onnét kijönnek, azok fertőztetik meg az embert. Szeretnék mindjárt egy másik részletet is olvasni Máté evangélium a 12. fejezetéből, amikor Jézus szintén erről a kérdésről szólt. A 34. verset olvasom. Itt is a farizeusokkal és az írástudókkal vihaskodott, és ezt mondta róluk, mérges kígyóknak fajzatai, mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok. Vagyis Jézus itt arra utalt, hogy sokszor az ember képmutatással elfedezheti a szíve rossz tartalmait. És a farizeusok is sokszor olyan jókat szóltak, olyan szépen mondták a Mózes törvényét, de ez merő képmutatás volt. És így folytatta Jézus, mert az általános törvény ez, tehát csak képmutatással fedezheti el az ember a lényeget, mert azt mondja, egyébként a szívnek teljességéből szól a száj. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszakat. Félre ne értsük, nem azt jelenti, hogy egyeseknek jó szívük van, és onnét csak jó kincseket hoznak elő. Van, de az már az isteni kegyelem munkája. De önmagától, saját erejéből nem képes erre az ember. És ebből azt se következtessük, hogy aki kifejezetten nem Krisztus hívő, annak nem lehet jó az életében. Mert a Biblia azt mondja, hogy az isteni kegyelem munkálkodik azoknak az életében is, akik őt név szerint nem ismerik. Mindenki, aki enged a Szentlélek késztetéseinek, a lelkismeretben utat nyit, ott az Isten munkálkodik. Tehát, ha jókat tud előhozni az ember, az már mindig az isteni kegyelemnek a munkája. De ami a szánkon kijön, az egy árulkodó jel arról, hogy mi van a szívünkben. Ezért érdemes a beszédünket megfigyelni. Mit szoktak emberek mondani? Hát csak mondtam. És úgy tekintik, hogy semmi jelentősége, hogy én mondtam valamit. A másik meg azt mondja, hogy hát nem gondoltam komolyan. A Szentírás meg azt mondja, vedd komolyan, ha szádon valami ki tudott jönni, akkor a szívben van annak a gyökere. És ez így van, hogy az ember a cselekedeteiben megfontoltabb, a cselekedeteinél már jobban megnézi, hogy mit cselekszik, de a szájon sok minden kijön a szívnek az ösztönös tartalmaiból, még szándék nélkül is, és azt mondja, inkább csak figyeljük meg akkor magunkat, ha ez az én számom ki tudott jönni, akkor ez egy intő jel, hogy mi minden van még ott, ami a szívnek a forrásában nincsen rendben. És még többet gondol az ember végül belül, amit esetleg elrejt, de az Isten azt is mind látja. Tehát Jézus a figyelmet egyértelműen a szívünkre irányította, és ki akar ábrándítani bennünket ebből a gondolkozásból, hogy mi emberek alapvetően jók vagyunk, csak esetleg rossz dolgok vannak a környezetünkben, vagy az emberi társadalomban, és azok megfertőznek és megrontanak, hanem Jézus azt mondja, hogy vigyázat, mert ami testtől született test az, és mindnyájan meg vagyunk fertőzve, és meg vagyunk romolva, és a szívünknek a mély kútjából, ebből a fertőző gózból jönnek elő dolgok, amelyek megfertőztetik az embert. Még egy kicsit közelebbről érdeklődjünk, hogy mi a lényege ennek a fertőzöttségnek. Megint hadd olvassak egy szemléletes kis részletet Jézus tanításaiból. Lukács evangélium a 14. fejezetéből. Érintettük ugyanezt a kérdést, de tegyünk rá még újra hangsúlyt. Lukács evangélium a 14. fejezetéből, így olvasom a 7. verset. A 14. vers, vagy fejezet első versében azt olvassuk, hogy a fő farizeusok közül valaki meghívta Jézust szombatnapi kenyeret enni, ugye ez egy kifejezés volt a zsidóknál, tehát ilyen szombatnapi ünnepi ebédre. És ezen az ünnepi ebéden történtek, illetve hangzottak el az alábbiak. És egy példázatot mondott a hivatalosoknak, ugye ez kicsit már régi szó, nekünk így kell mondani, a meghívottaknak, amikor észrevette, hogy mi módon válogatják a fő helyeket. Azért próbáljuk csak úgy elképzelni a jelenetet, hogy ott volt ugye a megterített szombatnapi ünnepi ebédhez, ez a fő farizeus meghívta Jézust, és még hát gondolom sokakat, és még nem ültek le az asztalnál, és Jézus ott elnézte, hogy ott mindenki morfondírozik, hogy hogy üljön ő az előkelőbb helyre. Figyelte, hogy hogyan válogatják a helyeket. Ugye milyen árulkodóak sokszor az emberről ezek a dolgok. És akkor nézzük, mi Jézus milyen megjegyzést fűzött. És ezt mondta, mikor valaki lakodalomba hív, ne ülj a fő helyre. Mert ne talán náladnál nagyobb tiszteletben álló embert is hívott meg az. És eljövén az, aki mint téged mindazt meghívta, ezt mondja majd neked, engedd ennek a helyet. És akkor szégyennel az utolsó helyen fogsz ülni. Hanem mikor meghívnak, menj el, és ülj le az utolsó helyre. És mikor eljön az, aki téged meghívott, ezt mondja neked, barátom, ülj feljebb. Akkor néked dicsőséged lesz azok előtt, akik veled együtt ülnek. Mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik. És aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Tehát Jézus majdnem, hogy így mondjam, ilyen gyerekes pedagógiával próbálta őket rávezetni. Próbálta józan eszükhöz szólni. Persze ő nem azt gondolta, hogy ilyen megfontolásokból ne válogassa az ember a főhelyeket, de próbálta őket rávezetni. Azt mondta, most képzeld el, milyen kínos helyzetbe kerülsz, ha most te kiválasztod magadnak a főhelyet, és aztán jön a házigazda rendezkedni, és azt mondja, légy szíves, ülj lejjebb. Szerintem nem jobb neked, ha azt mondják, hogy ülj feljebb. Jézus ezt csak példabeszédnek szánta, és azt mondta, hogy soha se akarjad magadat felmagasztalni, te megszabni, hogy te hova való vagy, és törekedni valahova valami főhelyre, hanem aki magát megalázza, az majd felmagasztalték. Az majd a maga érdeme szerint majd a megfelelő helyre kerül. Akkor megkérdezem, leleplezte itt Jézus, hogy az a bizonyos megfertőzöttség, romlásnak mi a gyökere? Az én középpontuság, az elsőbségre törés. Ez az emberi természetnek egy keserves, nyomorúságos meghatározottsága. És ne gondoljuk azt csak, hogy vannak némely becsvágyó, törtető emberek, és másoknak ehhez semmi közük nincs. Van, akinél csak olyan szolidan nyilatkozik meg, hogy a dicséretnek a szeretete, vagy ha legkülönbözőbb módokon, de az egyetemes emberi örökség és minden emberben ott lappang az, amiről Jézus szólt. Egy más alkalommal pedig azt olvassuk, hogy a tanítványai, akiket ő 3,5 éven át szeretettel nevelt és példát adott, és szerették Jézust, és fogékonyak voltak a tanításaira, és lám mégis mennyire, de mennyire az emberi természetből nehezen megy ki ez a nyomorúság. Azt olvastuk, hogy nem sokkal Jézus halála előtt oda ment két testvér az édesanyjával együtt. Ezek pedig mely tanítványok voltak, Jakab és János. János az a bizonyos szeretett tanítvány. Ugye János mindenki úgy képzeli el, hogy ő az a szelíd, szeretett, csupa szeretett tanítvány. És már mióta Jézussal jártak, és testvére Jakabval együtt, ugye ők voltak a Zebedeus fiai, és azt mondja, az édesanyjukkal odajárultak Jézus elé, és nem úgy mellékesen tették fel ezt a kérdést, mert azt mondja, az édesanyja leborult Jézus elé, és azt mondja, valamit kérnék tőled. És akkor Jézus mondta, hogy mit? Azt mondja, azt, hogy a te országodban ez az én két fiam jobb és bal kezed felörüljön. Most nem akarom részletezni, hogy Jézus hogy igazította őket helyre, de azt olvassuk a Bibliában, hogy a többi 10 pedig megbosszankodott a két testvére. Amikor ezt tudomásukra jött. És ebből mi derül ki? Ebből az derül ki, hogy ők se voltak mentesek ugyanettől, nem? Mert ők őket meg fölbosszantotta, hogy hát mondjuk még ha csak az édesanyjuk egy ilyen anyai elfogultságból ő járul Jézus elé ezzel a kéréssel, de nem csak az édesanyja ment oda, a két fiú is együtt, és komolyan terjesztették elő a kérést. Tehát itt láthatjuk, hogy Jézus tanítványai már Jézus szolgálata vége felé, pedig ezek az átlagnál fogékonyabb, és Jézus tanítása egy szeretettel fogadó emberek voltak, milyen nehezen szabadultak ettől. És ami még megrázóbb, hogy mikor az utolsó vacsorán vannak együtt, ugye ezt a bizonyos lábmosást, ahol Jézus nekik aztán példát adott, hogy hogy kell gondolkozni és viselkedni, az előzte meg, hogy támad köztük megint vetekedés arról, hogy ki tekinthető közöttük a nagyobbnak. De az ember elgondolja, hogy Jézus milyen szomorúsággal nézte el őket. És most ne gondoljuk azt, hogyha nem ilyen gyerekesek voltak ezek a tanítványok, hogy nem tudtak megszabadulni. Ezek nagyon komoly emberek voltak, ezek nagyon igazságra törekvő emberek voltak. És mégis föl tudott vetődni ez. Nem biztos, hogy ilyen nyers formában, hogy azt vitatták, hogy te vagy a nagyobb, én vagyok a nagyobb, de tudjuk, sokszor ez a dolgoknak a gyökere. A Biblia csak a lényegét mondja. Valamilyen formában ez vibrált a levegőben, hogy köztük kitekinthető a nagyobbnak, és versengés is, és villongás volt közöttük. Tehát ez ennek a szörnyű meghatározottságnak a gyökere valahol. És tegyük fel azt a kérdést, hogy milyen mértékben vagyunk ennek a bűnnek, ennek az én középpontuságnak, ennek az elsőség és uralomvágynak a fogjai. Szeretném olvasni János evangélium a 8. fejezetéből Jézus kijelentését. János evangélium a 8. fejezetéből olvasom a 32. verset. Ezt mondta Jézus. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Megkérdezem, e szerint szabadok vagyunk, amíg újjá nem születünk, és amíg le nem tudjuk győzni ezt a hajlamot? Jézus szerint nem. Azt mondta, megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. És figyeljük meg, hogy mi volt erre a reakció. 33. vers. Feleltek neki. Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondott te, hogy szabadokká lesztek? Tehát rögtön felháborodtak, és azt mondták, hogy minket egy szolga nemzetnek nevezel, hogy nekünk szabaddá kellene, mi egy szabad nemzet vagyunk, mi Ábrahám magva vagyunk, mi soha nem szolgáltunk senkinek. Feltennék egy kérdést, igaz, hogy Izrael történelmének az ismerete kell hozzá, de hát, ha van, aki magában tud rá válaszolni, hogy hogyan árulták el ezzel a felhörkenéssel, ezzel az odamondással Jézusnak, hogy de igenis, ők is fogjai a bűnnek, és ők se szabadok. Hát pontosan azt jutották kifejezésre, hogy milyen rettenetesen elvakultá tudja tenni az embert. A büszkeség, az énnek a nagyra tartása. Mert igaz ez, hogy soha nem szolgáltak senkinek? Nem is kell nagyon mélyen ismerni a... Nem is kell nagyon-nagyon mélyen ismerni az Izrael történetet, rögtön tudjuk, de hogy nem. Hát ugye először is tudjuk a bírák korában, hol ez a nép sanyargatta őket, hol az, ugye ott a körülöttük lévő népek is szolgáltak nekik, filiszteusok is szolgálatra kényszerítették őket, aztán jöttek az asszírok, aztán jöttek a babiloniak, és halálos komolyan oda tudták mondani Jézusnak, mi soha nem szolgáltuk senkinek, mi Ábrahám magva vagyunk, mi egy szabad nép. Hát ugyanígy tud az ember az elvakultságában napnál világosabb tényekről elfeledkezni. Nem is szándékosan letagadni, hanem olyan elvakult, hogy egyszerűen meg se lát dolgokat, mert a büszkesége és az énnek, a nagyra nőtt én megakadályozza benne, hogy bizonyos tényszerű dolgokat lásson és komolyan vegyen. És Jézus nagyon is sokszor használta ezt a kifejezést, azt mondta, vakok vagytok. Azt mondta a farizeusokról, vakoknak vak vezérei. És szeretném szó szerint is olvasni, hogy mit mondott Jézus, hogy milyen mértékű az embernek a vaksága. Máté evangélium a 6. fejezetéből, a hegyi beszédből idézek egy részletet. Máté evangélium a 6. fejezetéből a 22. és a 23. verset olvasom. Ezt mondta Jézus. Ha pedig a te szemed gonosz, én bocsánat, még a 22-et előbb, ez a 23. volt, a test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? Lehet, hogy első hallásra nem értjük rögtön ezt a példabeszédet. Addig értjük ugye, hogy a test lámpása a szem. Azt is értjük, hogy ha valakinek a szemed tiszta, vagy egészséges, vagy jó, akkor mindent világosan lát maga körül. De Jézus itt átveszi a szó szerinti, a test szerinti szemről a hasonlatot a belső szemre. Mert ugye már, amikor azt mondja, hogy a te szemed gonosz, itt már nem a szó szerinti szemről van szó, amit nem lehet erkölcsileg minősíteni, hanem azt mondja, hogy az ember lelki világáról beszél Jézus, az értelem és a lelkismeret működéséről, és azt mondja, hogy ha ez tiszta, akkor a te egész tested világos lesz, de ha ez gonosz, azt mondja, ha az, aminek világítani kellene, ha az, aminek a helyes utat kellene mutatni, a sötét, hát akkor mekkora ott a sötétség? Döbbenetes, nem? Tehát Jézus azt mondta, hogy mi rettenetesen büszkék vagyunk az észre, igaz? Az emberiség hihetetlenül büszke az észre. Emberek egyénileg is olyan büszke tud lenni az ember, hogy ő jól látja a dolgokat. Ő értelemmel mindig át tudja fogni. Az ő ítélőképessége biztos, hogy helyes. És Jézus pedig azt mondta, hogy vigyázz, mert hogyha az, aminek világítani kéne, az értelem és a lelkismeret működése, az fertőzött, azt a nagyra nőtt én elvakítja, akkor mekkora a sötétség, ha még az is sötét, aminek világítania kellene. Ugye döbbenetes kijelentés ez Jézus részéről, és eszembe juttatja Szent Györgyi Albertnek egy mondását, aki nagyon találóan azt mondta, hogy az agyunk olyan ravaszul dolgozik, hogy be se engedi azt az információt, ami az önérdekünkkel ellenkezik. Azt mondja, úgy is mondhatnám, hogy tudomást se veszünk róla. Tehát annyira meg tudja vakítani az embert a büszkeség, a nagyra nőtt én, hogy az ember be se veszi az agyába azokat a dolgokat, amelyek helyesbítenék őt valamiben, vagy megintenék, vagy megfeddenék őt valamiben. Igaz ez, hogy így tud működni az emberi agy, hogy be se veszi azokat a dolgokat, amelyek őt helyreállítaniak, vagy helyrehoznák? És Jézus erre mutatott rá. És mi a szabadulás egyetlen útja? János evangélium a 8. fejezetének a 36. versében azt mondja Jézus, de ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Tehát Jézus először azt mondta, az igazságot megismeritek, és az igazság szabadokká tesz titeket. Tehát azt mondta Jézus, hogy először kezd az embernek derengni a dolgok valósága, amikor mind többet az igazság igéjével, Isten beszédével foglalkozik. És végül, ha személyes kapcsolatba kerül a megváltóval, és a megváltó áldozatával, akkor valósággal szabaddá tud lenni az éntől. Megkérdezem, nagy evangélium ez? Nagy evangélium ez? Hogy ilyen súlyos a megkötözöttségünk, hogy azt mondta még Jézus, ezt a Biblia verset nem is idéztem, a 34. versben, mikor a zsidók ugye tiltakoztak, hogy mi soha nem szolgáltunk senkinek, akkor végül egész nyíltan is kimondta, azt mondta, hogy mindaz, aki a bűnt cselekszi, szolgálja a bűnnek. Bizony mondom néktek, mindaz, aki a bűnt cselekszi, szolgálja a bűnnek. Tehát Jézus azt mondta, hogy a bűnnel nem lehet olyan viszonyba lenni, mint némely szegény alkoholbeteg mondja, hogy akkor hagyom abba az ivást, amikor akarom. Sokszor az ember elcsodálkozik, hogy évtizedekig mondogatják ezt súlyos megkötözöttségben lévő emberek, és 1001 tapasztalat nem elég neki, hogy lássa, hogy ez nem így működik. És ugyanígy mi sokszor azt gondoljuk, hogy hát én meg tudok változni, ha akarok. Amit én magamban, én nekem se tetszik, én azt el tudom hagyni, ha akarom. De Jézus azt mondja, ne álmítsuk magunkat, mert mindaz, aki a bűn cselekszi, szolgálja a bűnnek. Tehát itt egy szolgaságról, egy megkötözöttségről van szó, amiről az ember önerejéből nem tud szabadulni. De milyen csodálatos az ígéret, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Hát ilyen szabadítónak senki se ígérkezett Jézuson kívül. Mindenki elgondolkozhat a különböző világvallások szabadítóiról, vagy szabadítási ígéreteiről, de kihatolt ilyen mélyre, hogy az embernek a saját önhitségétől, büszkeségétől, becsvágyától, önsajnálat és önigazolás, ami mind mindennek az én középpontosságnak következmény, hogy ő ezektől a gyökerektől tesz minket szabaddá. Ugye Jézusnak a neve is ez, a Jézus név azt jelenti, hogy Isten megszabadít. És a Jézus esetében meg is magyarázta az Isten, hogy miért rendelkezett úgy, hogy ez legyen a neve a megszületendő messiás gyermeknek, mert azt mondta, mert ő nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Hát megkérdezem, van ennél hatalmasabb és csodálatosabb név? Ő az az isteni személy, aki megszabadít, aki ebből a megkötözöttségből valósággal meg tud szabadítani. Nem is ígért soha senki hasonlót. Ebben a tekintetben nincs Jézusnak versenytársa. Az emberek tiszteltek istenségeket, kínálkoztak megváltók, voltak megváltás ígéretek, de ahogy mondom, ilyet senki nem ígért. És nem is mutatott rá senki, hogy az minden emberi gyomorúságnak az oka annyira mélyen van az emberi természetnek a megromlásában, a megkötözöttségében, és úgy a szívnek a sötét kútjából, ami belülről jön ki, ami a szívből származik, azzal fertőződünk meg. És ugye ettől csak ő tud megszabadítani, mégpedig valóságosan megszabadítani. Tehát ezúttal Jézus megint ugyanazt mondta, amit azt mondta, szükség néktek újonnan születetek. Egészen gyökeres változásra is, teljes gyógyulásra van az embernek szüksége. Még egy másik esetet is felidéznék, amikor Jézus ugyanerről a problémáról szólt, ugyancsak a Nikodémussal való beszélgetésben mondta a következőket. János evangélium a harmadik fejezetéből idézek. János evangélium a harmadik fejezetében így hangzik az ige a 19. verstől. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság a világra jött, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak. Mert mindenki, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy. Nem is olvasom itt talán tovább. Tehát ugyanazt mondja Jézus, amire az előbb a Szent Györgyi Albert megfigyeléssel kapcsolatban is, vagy idézettel kapcsolatban is rámutattam, hogy az ember ki sem megy a világosságra, már attól is elzárkózik az ösztönös természete, hogy fel ne fedessen, hogy milyen beteg és milyen fertőzött, és milyen gyógyulásra van szüksége. És tulajdonképpen ugyanezt szólal meg a János prológusban is, tehát a János evangélium a híres bevezetésében. Hadd olvassam ezt a drámai mondatot, a 5. verset, és a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Ugye milyen súlyos mondat? Hogy az Isten bizonyságot tesz erről, és ha említettem, hogy Jézus tanításai közül semmi sem ment jobban feledésbe, vagy semmi sem kezeltek hanyagabul az idők folyamán, mint az emberi természet megromlásáról szóló tanítását. Nem vette komolyan, még a kereszténység sem igazán, nemhogy az emberiség. Tehát Jézusnak erre a tanítására is ráillik, hogy a világosság ugyan fénylik a sötétségben, de a sötétség nem fogadta be. De itt is hadd olvassam az evangéliumot, mert így mondja tovább, olvasom a 9. versben az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert. Ugye ez Jézus személyére vonatkozik, és folytatja. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. És a 12. vers, itt van az evangélium. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Nagyon érdekes, hogy itt, amikor azt mondja, hogy akik viszont mégis befogadták, mert ezzel Jézus utalt arra, hogy a többség nem fogja soha az idők végéig befogadni Jézusnak ezt a tanítását. De akik mégis befogadják, mert a világosság mégse fénylik egészen hiába a sötétségben, akik befogadják, azt mondja, azoknak hatalmat adott. És egy olyan érdekes szó van itt, hogy így is lehetne fordítani, azoknak szabadságot adott. Ugyanaz van. Ez a bizonyos exúszia, görög szó azt is jelentheti, hogy hatalom, és azt is, hogy szabadság. Azt mondja, azoknak hatalmat adott, szabadságot adott, hogy az Isten fiaivá legyenek. Akik tényleg alkalmasak az Isten országára, azokat újjászületésben részesít, egy teljes változásban, egy gyökeres és teljes gyógyulásban részesíti. Tehát hányszor csendült fel Jézus ajkán az evangélium? Lehet, hogy egy pillanatra nehéznek érezzük, hogy Jézus olyan súlyos dolgokat mondott az emberi természet megromlásáról. De viszont mégis azt mondhatjuk, hogy Jézus soha nem mondta ezt magában. Jézus soha se sújtotta agyon az embereket, hogy betegek vagytok, leprások vagytok, gonoszok vagytok, hanem az, ahogy elmondta a bizonyságtételt az emberi természetnek a gyógyíthatatlan betegségéről, a következő pillanatban már mondta a csodálatos evangéliumot. Ki mondta, hogy mindaz, aki a bűn cselekszi, szolgálja a bűnnek. De a következő versben azt mondta, de ha a fiú megszabadít titeket, valóságban szabadok lesztek. És elmondta, hogy a sötétség az nem fogadta be a világosságot, de akik befogadták, azoknak hatalmat és szabadságot adott, hogy az Isten fiaivá legyenek. Tehát Jézus mindig fölvillantotta a reménységet, a megoldást is, mikor erről a súlyos betegségről szólt. Tegyük fel azt a kérdést, hogy mennyire egyetemes az emberi természetnek ez a megromlása. Itt csak egyetlen egy nevezetes kijelentését idézem Jézusnak, Máté evangélium a 19. fejezete 17. verséből, mikor az a bizonyos gazdag ifjúval beszélgetett, és a gazdag ifjú úgy ment hozzá, jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Jézus ezt válaszolta neki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Ezzel Jézus nem az ellen tiltakozott, hogy ő nem jó, hanem azt akarta mondani, akkor miért szólítasz csak így, hogy jó mester? Ha én tényleg jó vagyok, akkor több vagyok, mint ember. Mert senki sem jó, csak egy az Isten. Ez volt Jézus szelid, rávezető kérdésének a lényege. Senki sem jó, csak egy az Isten. Elég világosan megmondta Jézus ezzel, hogy mindegyikünk szíve beteg, és hogy mindegyikünknek fertőzött az a bizonyos kút, és mindegyikünknek szükségünk van a gyógyulásra, a szabadításra, az újjászületésre. Abszolút kategórikus kijelentés, senki sem jó, csak egy az Isten. Mint hogy a Bibliában Jób könyvétől, a Biblia egyik legősibb könyvétől elkezdve a római levélig, az Ó és az Új Szövetségben ismételten elhangzik, hogy nincs igaz, csak egyetlen egy sem. Tehát Isten igazsága mértéke szerint igaz, nincs csak egyetlen egy sem az emberek között. Ami testül született test, az mindnyájan megbetegedtünk, megfertőzöttünk, és mindnyájunknak szükségünk van erre a gyógyulásra. Aztán milyen nehezen távozik ez a betegség? Mennyire van szüksége az embernek az isteni segítségre? Elég egyszer újjászületni, és aztán az ember a biztonságban van? Ezzel kapcsolatban szeretném Jézusnak egy ugyancsak nagyon-nagyon fontos útbaigazító kijelentését idézni. Amikor a Gecsemáné kertben Jézus a maga nagy lelki küzdelmét vívta, ugye tavaly beszéltünk erről, a tanítványai őt úgy látták, ahogy még soha. A mesternél sok mindent, lelki küzdelmet láttak, de azt, hogy ő valaha is félt volna, olyat soha. És azt mondja a Biblia, amikor belépett a Gecsemáné kertbe, ahova csak három tanítványt vitt magával, akik úgy tűnt, hogy lelkileg a legelőre haladottabbak, vagy a legfölkészültebbek arra, hogy vele küzdjenek ezen az éjszakán, akkor azt kérte tőlük, hogy most ne aludjanak, hanem imádkozzanak, és vigyázzanak vele együtt. És elképzeljük, hogy a tanítványok ezt közömbösen vették, hiszen így mondja, hogy látták, hogy Jézus kezdett rettegni és gyötrődni. Többenetes, nem? Az ő mesterüket, aki mindig olyan volt, mint a kőszikla, most látták, hogy kezd rettegni és gyötrődni, és ő, aki mindig ő imádkozott értük, most azt mondja, hogy most ne aludjatok, most imádkozzatok, én velem, én értem. Megkérdezem, elég megrendítő körülmény ez ahhoz, hogy ébren maradjanak és imádkozzanak? És milyen gyengeség lett úrá a tanítványokon? Azt olvassuk, hogy mégis nem egyszer, hanem amikor Jézus felébresztette őket még egyszer, aztán még egyszer felébresztette őket, és akkor még egyszer. Bocsánat, talán be lehetne csukni, de hogy sok legyen valakinek. Köszönöm szépen. És tehát lelepleződik itt az emberi természet gyengesége? Az ösztönös természet, ugye? Az, hogy álmos vagyok, most már nem bírom tovább. Most már nem értek el semmi, ugye? Tehát nem tudja az ember azt a... Most nekem ez esne jól elengedni magamat. Nem tudja legyőzni egy ilyen nagy dologért, hogy itt van a mi szeretett mesterünk, aki egész életében ő imádkozott értünk, aki... És ekkor mondott nekik Jézus egy különleges és nagyon fontos igét. Ezt mondta, vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Én mindig nagyon meghatódom Jézusnak ezen a mondásán, mert megkérdezem, hogyha velünk történt volna ilyesmi, hogy vannak nagyon jó barátaink is, egy nagyon kritikus helyzetben vagyunk, és azt mondom, most maradjatok ébren, virrasztatok vele, imádkozzatok, és kétszer egymás után rájövünk, hogy ők alusznak, akkor mit mondtunk volna? Azt hiszem keserű szemrehányásukat, hogy hát ilyen a ti hűségetek, ilyen a ti szeretetetek. Egyszer az életbe kértelek benneteket, és akkor se tudtátok megtenni. Ugye nem? Nem ez történt. Nem ez történt, hanem Jézus mit mondott szeretettel nekik? Azt mondta, vigyázzatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Mintha csak azt mondta volna Jézus ezzel, nem vonom kétségbe, hogy szerettek engem. Nem vonom kétségbe, hogy akartatok virasztani. Nem vonom kétségbe, hogy a lelketek kész volt. De nem számoltatok a testnek, a természetnek az erőtelenségével. És pont azért kellett volna vigyáznotok és imádkoznotok. És Jézusnak ezek a szavai profétikusak voltak. Mert ő tudta, hogy nem csak neki lesz megpróbáltatás, ami ezután jön, hanem a tanítványainak is. És ha Péter megfogadta volna Jézus kérését, és ő is olyan lelki erővel vérteződik föl azon az éjszakán, mint Jézus, nem következett volna be, hogy Péter egész életében nem tudott magának megbocsátani. Az Úr megbocsátotta neki, de neki rettenetesen fájt, amit tett. Nem is csodálkozhatunk rajta, hogy olyan milyen kis semmi dologra, hogy amikor elfogták Jézust, ugye, és bekísérték a főpap udvarába, akkor ugye még Péter hősiesen ment vele, de amikor ott ugye kavargott a megfordult hangulat Jézus körül, ugye, ott a főpap udvarában, ott már ugye befolyásolták a tömeget, és megvetően beszéltek Jézusról, és míg Jézust bent a házban hallgatták ki, ott az udvaron ugye a tűz körül melegedtek, és egy szolgáló leány rámutatott, és azt mondta, te is a tanítványai közül való vagy. És Péter egy pillanat alatt megtagadta. Aztán még egyszer megtagadta, amikor újra rászólt valaki, és bizonygatta. És harmadszor, nem tudom, valaki megtalálta ezt is, mert csak az egyik evangélium jegyzi föl, harmadszor átkozódva és esküdőzve azt mondta, hogy nem is ismerem ezt az embert. És a kakas megszólalt, és így teljesedett be, amit Jézus mondott, hogy mielőtt a kakas kétszer szólna, te már addigra háromszor is megtagadsz engem. Hát megkérdezem, egy komolytalan ember volt Péter, egy ilyen szájhős, amikor azt mondta Jézusnak az utolsó vacsorán, hogy én, ha mind elhagynak, és én soha, én tömlőcre is, halálra is kész vagyok veled menni. Nem, ezt Péter abszolút komolyan gondolta, ő tényleg úgy szerette Jézust. Tudjuk, hogy még Jézus elfogadásánál ő forgatta ott a kardot. És még el is kísérte a főpap udvarába, nem azért kísérte el, mert rögtön gyáva volt, és el akart futni. De nem ismerte magát. a lelke készséges volt, de a természet erőtelensége legyőzte őt. Tehát itt láthatjuk azt, hogy Jézusnak ez a szeretetteljes szava mire vonatkozik, azt mondja, még ha valaki újonnan született is, még ha valaki már tapasztalta is ezt a hatalmas változást az életében, mint hogy a tanítványok tapasztalta, azt a vigyázat, a lélek készséges lehet, de a természet továbbra is erőtelen. Mert a természet nem változik meg egészen az újjáteremtésig. A genetikus meghatározottság ott marad, ott lappang a kísértésre való fogékonyság. És az embert rabul tudja ejteni, és erősebb tud lenni a lélek készségénél is. Tehát Jézus azt mondta, hogy olyan súlyos ez a betegség, olyan súlyos ez a megkötözöttség, hogyha a fiú megszabadított, és egy nagy belső megvilágosodás és újjászületés történt, neked mindig ennek a szabadítónak az árnyékába és a közelébe kell maradnod, és mindig a védelme alatt kell maradnod, mert, és folyton segítségül kell őt hívnod a további életedben is, mert különben a lélek készsége ellenére a megromlott természet leveszi az embert a lábáról. Tehát ilyen mélységesen és határozottan tanított Jézus erről a kérdésről. És végül szeretném a végkövetkeztetéseket levonni. Ugye említettem már arra, hogy a kereszténység ezt a tanítását vette be, vagy fogadta el Jézusnak a legkevésbé. Mivel tudnám ezt igazolni? Hogy egy nagyon rövid kis történeti áttekintéssel szeretném világossá tenni. Hogy ugye, amikor a kereszténység találkozott a görög-római világgal, mi volt a görögségben? Milyen eszme volt a görögségben? Azt, hogy az ember a legcsodálatosabb. Ki nem hallotta Szofoklész mondását, hogy sok van, ami csodálatos, de semmi sem csodálatosabb az embernél, vagy Protagórasznak a mondását, a görög filozófusét, hogy mindennek mértéke az ember. A görögök istenvilága, ugye, az Olümposzon lakó istenségek, azok egy nagyon primitív társaság volt. Egy kis mitológikus világ volt. Igazából a görögök az embert nagyobbra tartották, mint az ő egymással marakodó isteneiket is. És az emberben lévő képességek, amelyeket ő kétségtelen nagyra fejlesztettek, ezek elbűvölték őket. Az ember művészi készsége, az ember gondolkodó készsége. Csak a teremtett dolgokat tisztelték a teremtő helyett, és nem jöttek rá arra, hogy az emberi természet ezekkel a csodálatos képességekkel együtt, amelyek az isteni teremtői ajándékot jelentik, mélységesen megromlott és veszélyeztetett állapotban van. Erre az ember nem tud rájönni kinyilatkoztatás nélkül. Miért nem? Azért, mert magunkat megismerni ez a legnehezebb, és magunkról elismerni ezeket a dolgokat ez a legnehezebb. Jézus kinyilatkoztatása nélkül erre az emberi gondolkodók és bölcsek nem jöttek rá, mert ők is az elvakultságnak, annak, hogy mindennek a mértéke az ember, ennek a szemléletmódnak voltak ösztönösen is természetesen a fogjai. Isteni kinyilatkoztatás nélkül az ember nem tudja se megérteni, se komolyan venni az emberi természetnek a mélységes megromlását és fertőzöttségét. És amikor a kereszténység találkozott a görög-római világgal és a görög-római műveltséggel, akkor nem tudta fenntartani ezt a jézusi tanítást, nem tudta komolyan venni és fenntartani, hanem tulajdonképpen a görög kultúrának az emberről való gondolkodásmódja lett uralkodóvá a kereszténységben is. És pedig azt, hogy az ember egy kicsit ugyan megromlott, és vannak bajok az emberrel, de az javítható. Ugye a középkorban így hangzott a tétel megfogalmazása, hogy a kegyelem nem törli el, hanem csak tökéletesíti a természetet. De ez a kijelentés, hogy a kegyelem nem törli el, ami hát az egész középkori skolasztikus teológiának az alaptétele volt, hogy a kegyelem nem törli el, hanem csak tökéletesíti a természetet, az ellentétben van azzal, amit Jézus mondott, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Mert ami testtől született, test az. Jézus egyenesen azt mondta, hogy meghalni és feltámadni kell az embernek. Ugye a tékozló fiúnál is a végbe ment fordulatot így ábrázolta, ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtartozott. Így valósult meg az újjászületés. És aztán a 16. századi reformációnak ez volt a nagy felfedezése, és ezért szálltak ők szembe azzal, hogy vigyázat, érdem nincs, érdemből üdvözülni nem lehet, az embernek nincs érdeme. Az ember természet mélységesen megromlott állapotban van, és lehetnek az embernek egyes külső jó cselekedetei, de nézd meg azt is, hogy milyenek az indítékai, Ha az indítékait az önzés határozza meg, akkor ilyen nincs, hogy külső jó cselekedetek érdemeket szereznek, vagy vallásos cselekedetek az Isten előtt. Mindnyájan megromlottak és elveszettek vagyunk az Isten előtt, és mindnyájunknak újjászületésre és megtérésre van szükségünk. Nem tudjuk elképzelni ma, hogy ez mekkora forradalmi felismerés volt, és micsoda visszatérés volt, milyen valódi reformáció volt, és visszatérés a Jézus tanításához. És erre épült az egész reformátori tanítás, hogy az ember kegyelemből igazul meg hitáltal cselekedetek nélkül, mert az ember nem tud önerejéből olyan cselekedeteket produkálni, amelyek az Isten igazság mértékének megfelelnek. De utána szépen megint halkult ez a tanítás. Én ma, ha az ember elővesz 16. századi reformátori hitvallásokat, nagyon sok van ilyen, Kolozsvárot most a Koinónia kiadó egy egész sereget kiadott, amit ugye különböző európai nemzetek körében, különböző szerzők vagy bizottságok által jöttek létre, vagy tanulmányi csoportok által. Ahány ilyen 16. századi reformátori hitvallást, egyéni vagy közösségi hitvallást, egyénileg fogalmazott, vagy közösségileg fogalmazott hitvallást az ember kezébe vesz, a legkiemelkedőbb tétele az emberi természet megromlásáról szóló tanítás, amire minden épül, az egész megváltástan, a Krisztus nagyra becsülése, a hitáltali megigazulás minden. De még a protestantizmusban is nagy részt ez szépen feledésbe ment. És hova jutottunk, hogy végül is győzelemre mi jutott? Nem, a keresztény tanítás át tudta hatni az emberi gondolkozást és az emberi kultúrát, és tömegek meggyőződésébe tudott lenni? Nem. Ehelyett visszajött, teljesen győzedelmes lett az egykori görög gondolkozás. Ugye jött a reneszánsz is, felelevenítette ezt, aztán jött a felvilágosodás és az emberi észnek az istenítése, és az emberi tudományi, és ebben az elbizakodottságban történt ugye az abszolút szabadságnak a kultusza is. Az ember mindent kipróbálhat, a rosszat is kipróbálhatja, mindent az ember végül is meg tud birkózni ezekkel, de hogy az ember mennyire romlékony és mennyire sérülékeny, az sajnos nem lett világos. Szeretném ennek a cikknek a legvégét elolvasni, amivel az elején idéztem. Felolvasom, hogy hogyan fejeződik be ez a cikk. Ugye mondtam, hogy a kereszténység megkülönböztető legfőbb tanításai közé sorolja a szerző az antropológiát, tehát az emberről szóló tanítást. És így olvasom, hogy végül mégis azt láthatjuk, hogy ő nem azt látja az antropológiában, hogy a keresztény antropológiában, tehát az emberről szóló tanítás, hogy az emberi természet megromlott és megújításra van szüksége, hanem hogy az emberi szabadságról szóló krisztusi kijelentés. Hadd olvassam. Az is van, de az csak a megváltás által. A kereszténység antropológiailag megváltozott alapigazsága így hangzik. Mivel Isten az embert fiában, mint saját képét és hasonlatosságát szereti, ezért kegyelme a lélektől vezetett szabadsággal ruházza föl az embert most, itt, holnap és mindenütt. Nos, tehát itt állnék meg ennél a pillanatra, hogy tehát ezt az emberről mondja, általában minden emberről, hogy mivel az Isten az embert fiában, mint saját képét és hasonlatosságát szereti, ezért kegyelme a lélektől vezetett szabadsággal ruházza fel az embert most, itt, holnap és mindenütt. Tehát, mintha azt mondaná, hogy ez minden emberre vonatkozik feltétel nélkül, hogy a fiú megszabadít titeket, vagy megismeritek is az igazságot, szabadokká tesztitek el, de Jézus azt mondta, hogy ez csak egy személyes újjászületés, a bűn mélységéből való szabadítás által valósul meg. Hadd olvassam. Ha valamikor ezt az ugyancsak-ugyan boldogító üzenetet ki kellett mondani, akkor éppen most, kezdődő évszázadunkban, ami az ember számára lehetőségeket és veszélyeket rejt, évszázados bilincsek, a betegség, a szegénység, az elmagányosodás megoldását kínálja. Ugyanakkor a még szabad lehetőségeink az önmeghatározás, az önrendelkezés bilincsbe veréséhez is vezethet. Minél inkább felismerik az emberek ezeket a következményeket, és minél hallhatóbban, érzékelhetőbben valósítják meg a keresztények az evangéliumot, annál nagyobbak lesznek a lehetőségek, és annál közelebb kerülünk az emberré válás szabad lehetőségéhez. A kereszténység megszabadító igazság előtt új távlatok nyílnak fel. A keresztény üzenet egzisztenciális értéke még nem merült ki, sőt, csak most kezd teljes fényével csillogni. Nos, tulajdonképpen mi ennek az idézetnek a lényeg? Azt mondja, a 21. században ragyogó távlatok vannak az emberiség előtt. Nem tudom, mennyit hallottunk előtt, tudás alapú társadalom, ugye? Azt mondják, hogy az ember ugye belépett ugye az informatikai forradalommal egy új korszakba, amikor bámulatos lehetőségek állnak előtte, és évszázados problémákat oldhat meg gyökereiben, és most kell hirdetni az embernek a szabadságát. De itt szó nincs az emberi természetnek a megromlásából, amivel Jézus egyéni, személy szabadsága hoz ki. És én azért tartom ezt tragikusnak, mert úgy érzem, hogy pontosan a mi korunkban, a 21. században láthatjuk, hogy Jézus abszolút igazat mondott az emberi természetnek a mélységes megromlásáról. Hát ámítsuk magunkat arra, hogy az ember egy nagyszerű, tévedhetetlen, mindig talpra eső csodálatos lény. Mikor látjuk körülöttünk az embernek a fertőzöttségét és a romlását. Egy idős asszony úgy mondta nekem, ahogy elfajul a vetőmag, most úgy elfajul az ember. Minden vonatkozásban. És nem riadunk meg, hogy a legfejlettebb országban a bűnözés az egekig rúg. Nem riadunk meg azon, hogy az elembertelődés milyen mértékben van. Tehát ma az embereknek pontosan rá kellene jönni, hogy miért történt ez, hiába a hatalmas tudásunk, a tudományunk, mert senki sem beszél réges-régen az emberi természetnek a megromlásáról, és hogy mire lenne szüksége az embernek a gyógyuláshoz. Tehát, hogy így mondjam, az embert ma nem bíztatni kell, hogy nagyszerű az emberi ész, és az ember biztos, hogy fejlődésre van predesztinálva, és az emberben olyan nagyszerű készségek vannak, alapvetően olyan istenképű lény, hogy mindenképpen győztesen fog kikerülni bármilyen válságból. Ellenkezőleg azt kellene mondanunk, hogy emberek, vigyázat, az ember romlékony, sérülékeny, törékeny, vigyázat, és rettenetesen fertőzzük egymást, és az ember elpusztíthatja önmagát és az egész civilizációját arról a drasztikus és drámai erkölcsi hanyatlással, amely nemzedékenként mélyül, hogy ennek következményei vannak, hogy abszolút semmi nevelés és nevelési kultúra, mert nem tud senki adni azt, ami neki sincs. És hogy amikor az emberi természetet alapvetően jónak tartjuk, amikor ugye a fejlett nyugati társadalmakban az van, hogy tizenéves gyerekeket már bíztatnak, hogy költözzenek otthonról és kezdjenek önálló életet, és ha a szülők fegyelmezni próbálják, akkor családi visszaélésért feljelentést tehetnek, mert hát őket a szabadságukban korlátozzák, hogy ez az egész egy teljesen téves szemlélet, egy gyökerében téves szemlélet és téves irány, és ami megtermi a maga gyümölcseit, mert az emberi természet megromlott, beteg. Tehát Jézus azt mondta, hogy az egészség útja egészen más, és ezzel fejezem be, hogy Jézus boldog mondásaira szeretnék hivatkozni. Azt mondta Jézus, hogy így kezdte a híres boldog mondásait a hegyi beszélő, hogy boldogok a lelki szegények. Tehát pontosan ott kezdődik az egészség és a boldogság, ha az ember a lelki szegénységét és a betegségét elismeri. És amikor azt mondta, hogy boldogok, akik sírnak, akkor az igazi bűnbánat sírására utalt. És amikor azt mondta, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek, akkor azt mondta, hogy az emberben nincs igazság, az csak éhezni, szomjúhozni tudja, és azt kívülről és felülről kell kapnia. És a kereszténységnek az a hivatása, hogy ezt az életadó igazságot el ne rejtse az emberek elől. Persze ez nem népszerű dolog, mert embereket szembesíteni azzal, hogy betegek vagyunk, és megváltásra és szabadításra szorulunk. A zsidók is fölkörhetettek, hogy nekünk mondod, mi Ábrahám magva vagyunk, mi sose szolgáltunk senkinek. Ma is nehezen veszi be az ember ezt. De mégis ez a gyógyító segítségnyújtás az emberiségnek, hogy ugyanúgy, ahogy Jézus küzdött azért, hogy ennek az igazságát fölfogjuk, elfogadjuk, ugyanúgy küzdeni ezért. És az ember csak azt tudja mondani, hogy egy drámai elvakultság, hogy ma, amikor ilyen borzalmas erkölcsi válságban van a világunk, ma, amikor annyira látjuk, hogy mennyire sérülékeny, romlékony, egymást fertőző az emberiség, akkor még mindig csak a tudás alapú társadalommal vagyunk elragadtatva, és még mindig vakon hiszünk a feltétlen evolúciójában az embernek, és még mindig nem ütik ki a nyilvánvaló tények sem a szemünket, hogy az emberi természettel nagy baj van, és ha az emberi természet nem kap segítséget, ha nem ismeri meg az igazságot, és ha nem kerül kapcsolatba a megváltó, szabadító Istennel, akkor drámai fejlemények következnek. Hát én szívemből kívánom, kedves jelenlévőknek, mindenkinek, hogy ne ütközzünk meg Jézus tanításán, és hogy így mondjam, nehogy úgy járjunk vele, hogy halljuk, de azért inkább egy kicsit, legalább félig becsukjuk az ajtót előtte, mert hát azért olyan nehéz elfogadni, hogy senki sem jó, csak egy az Isten. Meg olyan nagyon nehéz elfogadni, hogy a szívből származnak a gonosz gondolatok, meg hogy szükség néktek újonnan születnetek. Erről emberi szavak vagy a teljesen nem tudnak meggyőzni, csak az Isten szent lelke. De én szívemből kívánom mindnyájunknak, hogy elfogadjuk, hogy Jézus azt mondta, az egészség és a boldogság ott kezdődik, ha a saját tulajdon, nem a másokét, a saját tulajdon lelki szegénységünket felismerjük, és azt, hogy szükségünk van szabadításra és gyógyulásra, és még ha a lélek kész, még a természet még akkor is erőtelen ellenállni a rossznak, és erőtelen követni a jót, és mi ténylegesen folyamatosan rászorulunk a megváltó Krisztusnak a segítségére. Hát ezzel befejeztem a mai előadást, és akkor egy kis szünet után kezdjük a beszélgetést. Nagyon is érthető és gyakorlatias kérdés, és valóban veszélyes, hogyha az ember megáll azon a ponton, hogy felismerte. Mert sok ember azért, ha nem is az abszolút mélység, de eljut odáig, hogy kétségbe esik maga miatt, vagy szóval azért megállapít dolgokat magáról, ami azt mutatja, hogy önmagában az illető egy nagyon értékes, igazság szerető ember. Mert aki önmagára nézve is meglát negatív dolgokat, és képes azt elismerni maga előtt, olykor még mások előtt is, ez egy roppant értékes emberi tulajdonság. Az azt mutatja, hogy ugye Jézus azt mondta, aki igazságból való hallgat az én szóra. Szóval, hogy az ember, hogy így mondjam, az igazságból való Jézus szavaival élve, hogy erre képes és készséges, de viszont meg is lehet itt rekedni. Említeném, hogy Gorki az egyik regényében azt írja a gyerekkoromban, hogy most elnézést, nem divatos őt idézni, de azért azzal együtt nagy író volt. Azt írja a gyerekkorom regényében, azt mondja, a nagy orosz életben, azt mondja, én láttam embereket, akiket ahhoz tudnék hasonlítani, mint mikor valaki a piszkos vízben úszik, és mondja, hogy jaj, de nagyon rettenetes ez, és hogy ő mennyire szeretne szabadulni, azt mondja, jobban megnéztem őket, azt láttam, hogy egy komoly mozdulatot se tesznek, hogy onnét kikerüljenek. Tehát ez azt mondja, hogy sokszor a pózzá merevedhet az, hogy van, aki már messziről kevett, tudom a hibáimat, ilyen vagyok, ugye? Tehát ezért mondtam, hogy ez egy nagyon jó, mert gyakorlatilag megfigyelés volt, hogy az ember meg ne rekedjen a felismerésnél, hanem merre tovább, és mit kell tenni. Tehát én is csak Jézus szavaival tudok válaszolni, ugye az a két igével, amely ma el is hangzott. Az egyik, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Tehát ha az ember azt találja, hogy amire saját maga is eljutott, vagy pedig a Jézus tanításaiból hallotta, de a lelkismerete meggyőzi, hogy az igaz, akkor még tovább az igazságnak abból a forrásából mindig többet és többet meríteni, hogy az ember egész mélyen meggyőződjön és lássa ezeket a dolgokat. Másik pedig, amit Jézus mondott, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadokká lesztek. Amiben benne van az, hogy teljesen szabaddá önmagunktól nem tudunk lenni. Tehát nem az a megoldás, hogy na majd igyekszem, na majd jobban igyekszem, majd próbálom meggyőzni, mert ez önállítás, hanem tényleg akkor azt kell megismernünk, hogy miképpen szabadító ő. Ezt nagyon pontosan és részletesen leírja a Biblia. Itt hadd hívjam föl a figyelmet erre, nemrégiben jelent meg ez a könyv, amit van itt most, Klárika, igen, a boldogság törvénye, a bibliai etika és antropológia összefüggése, hadd mutassam meg. Sajnos ez egy kicsit drága könyv, ugye, mert manapság már ilyen vastagabb könyvet nem lehet olcsón előállítani, de még viszonylag még mindig más könyvekhez képest, 1800 forint a bibliai etika és antropológia. Ebben pontosan ezt leírtam ilyen részletesen. Hát egyrészt érdemes elolvasni, ha valakit ez az emberi természet megromlásáról szóló tanítás mélységeiben érdekel, hogy ebben van 100 oldal a bibliai antropológiáról, és benne ilyen, hogy az emberi természet bűneset utáni megromlása. Ez itt egész részletesen leírja a gondolkodásmódunkban, mi fertült el, hogyan működik az egészséges gondolkozásmód, hogyan működik a megbetegedett, önzésben megbetegedett gondolkozásmód, és utána pedig szó van a gyógyulás útjáról, hogy ugye a Biblia azt mondja, hogy Isten Krisztussal csak hit által léphetünk kapcsolatba, egy szó van arról, hogy mi a hit, hogy milyen téveszmék vannak arról, hogy ez nem, se nem elméleti elfogadás, se nem érzelem, se nem képzelőerő, hanem micsoda, és aztán szó van arról, hogy a hit általi megigazolás maga mit jelent, ennek a fogalma az újjászületés, aztán jönnek sorba lépések az újjászületésről egész részletesen, az újjászületés, aztán az úgynevezett megszentelődés, hogyha valaki újjászületett is, utána hogyan fejlődhet tovább, és hogyan kell vigyázni, hogy vissza ne essen, aztán a tökéletesség, mint jelenvaló és örökkévaló cél, hogy tulajdonképpen mi a végcélja ennek az egész folyamatnak. Tehát pontosan ez a téma, amit ma érintettünk, ez az egész könyv lényegében erről szól. Tehát, hogyha valakit érdekel, szeretettel ajánlom, mert aki részletesebben is többet szeretne mindezekről tudni. Én is úgy találom, hogy a Biblia emberről szóló tanítása egy roppant érdekes, és az embert egyszerűen szembesíti azzal a valósággal, hogy olyan evidens, olyan meggyőző, amit a Biblia részleteiben tanít, úgy külön arról, hogy értelem, lelkismeret, szabad választási képesség, érzelmek, hogy működnek ezek együtt egészségesen, hogyan rosszul, és mi történik akkor ebben az ember lelki világában, amikor újjászületik, mikor gyógyul ki ebből. Tehát ezekről mind részletesen lehet ebben olvasni. Van-e valakinek még közvetlen a maihoz kapcsolódó kérdése? Tessék! A Dávid bűnbánati zsoltára.
Még fogantatások pillanatában már bűnös a fogantatás.
Igen, bűnben fogantatott engem anyám.
Jó gyerek nem születik, a jó haszon, hogy születhet a rossz tudjon.
Igen, így van. Kicsoda adhat tisztát a tisztátalabból, ugye? Mondja jó. Igen.
Születéskor is kutya az ember.
Igen.
A bűnben fogantatott, mert ugye nem tudom, a orvosok tudják, hogy mekkora a pete. Aztán mikroszkóppal lehet csak meglátni, és már gonosz.
Igen. Na, mondjuk nem úgy érteni, hogy most egy gonosz tevő, hanem úgy kell értenünk, hogy az Isten erkölcsi mértéke szerint minden, ami önzés, az fertőzött. Ugye néha csak ezzel kapcsolatban jut eszembe, hogy van, aki elkeseredetten azt mondja, hogy mi lesz az én gyerekem, vagy ez egy milyen kis imposztor, semmi tragédia. Egyszerűen, amíg a nevelés nem működik, amíg még az isteni kegyelmi erőkkel és tudatosan kapcsolatban nem tud kerülni, addig az ős természet megmutatja magát. De az a gyerek ártatlan, ő erről nem tehet, és abból még egy kiváló gyerek lehet, hogy akármilyen temperamentum van benne. Csak ezek mind figyelmeztetések arra, hogy vigyázat, az emberi ember nem jónak születik, hanem az ember formálandónak, gyógyítandónak, nyesegetendő lényként születik, és ezért felmérhetetlen a jelentősége a nevelésnek. Örültem, hogy itt volt a Molnár Tamás úr az előadáson, most már el kellett mennie, de mondta, hogy az idén is nagyon igénylik, hogy legyen a család segítő központba az emberi természetről és a gyermeknevelésről előadását. Mondtam, csak február közepétől tudom, de majd akkor itt is fogom hirdetni, hogyha valakit esetleg érdekel, akkor el tudjon jönni. Tessék, még van további? Még valami tetszett mondani még? És talán nem is így mondanám ezt, hogy ösztönös ez már az ember a szabad választása. Ez már az embernek ez rajta múlik. És ez csodálatos, hogy Jézus így fogalmazott, hogy mindaz, aki az igazságból való hallgat az én szómra. Nekem ez mindig úgy tetszik. Tényleg van valami az emberben. Egyik ember az nem megy a világosságra, hogy a cselekedetei, másik kimegy a világosságra, mert mert az igazságból való, és küzd önmagával, előítéleteivel, de azért az igazságot mindennél jobban szereti, még magánál is, vagy bárminél. Tessék?
Ha az igazság a felszínre akar törni, akkor azt ostorozzák, és üldözik, és bántják, és megalázzák.
Hát azért, amiről beszéltünk, mert az ember, az igazság, az keserű sokszor. De ha még hadd értékeljem nagyon nagyra a hozzászólást, nagyon örülök, hogy vannak, aki jól megragadta, és hát már a Bibliában is látja ennek az alapjait, és nagyon helyes volt a hivatkozás az 51. Zsoltárra, hogy bűnben melengetett engem anyám, így fogalmazott Dávid. Igen. Tehát ezért, mert az ember ellenkezik az igazság. Még akkor elnézést, hogy ki ne csúszunk az időből, addig lehet gondolkozni a mai előadáshoz kapcsolódó kérdéseken, de van egy tartozásom egy más alkalmon, ja, meg még egy tartozásom, azt is elhoztam most, jó? Úgyhogy mindegyikre. Akkor most a közelebbire, hogy arra a kérdésre, hogy ha különböző vallási tanításokat hall az ember, vagy különböző keresztény tanításokat, akkor hogyan különböztesse meg, hogy melyik a helyes? Ugye ez volt a kérdés, és mondtam, hogy én még szeretnék erre a kérdésre visszatérni, hogy valami megbízható, jó kapaszkodó választ adjak. Hát szeretnék Jézus tanításaira hivatkozni, mert végső fokon mondhatjuk azt, hogy hasonlítsunk valamit össze az írással, mert végső eleveként mondhatjuk, hogy ami tényleg a Jóistentől van, az sehol, semmiben nem különbözhet az írástól. Egyetlen ponton sem. Mert ez egy nagyon jó hasonlat, ezt én is úgy olvastam egy könyvben, ez a hasonlat úgy hangzik, hogy a méreghez mindig jó adag egészséges ételt szoktak keverni, hogy az emberek könnyebben bevegyék. De akár mennyi egészséges ételt keverünk a méreghez, nem hatálytalanítja a méregnek a méreg természetét. Tehát ez arra utal, hogy sohasem úgy találkozunk a mondjuk téves tanításokkal, hogy az csupa rossz környezetben van. Sokszor egy hatalmas adag egészséges ételben van valahol benne. De akár mennyi jó van körülötte, ha egy kicsi része is rossz, az nem hatálytalanítja a sok egészséges étel, ami körülötte van. Ezt én egy nagyon találó hasonlatnak tartom. Tehát ezért, ezt most azért említettem, hogy végső soron ez a mérce, hogy ami az írással abszolút megegyezik. Mert ha csak valamiben is nem egyezik az írás azt feltétlenül kimutatja, hogy téves. Ha 99%-ban valamit helyesnek találok, de 1%-ban találok valamit a Szentírással ellentétes, akkor biztos, hogy nem egészséges. De még ehhez hozzátenném azt is, hogy van olyan is, hogy nem tudom ezt rögtön átlátni. Szóval képtelen vagyok ezt az átfogó vizsgálatot mindjárt elvégezni, és előfordul, hogy az ember a tanítást legnagyobb részt abszolút helyesnek tartja, vonzónak tartja, de lehet, hogy valami azért úgy nyugtalanítja, valamiben nem biztos, vagy valamit egy kicsit nyugtalanítónak érez. És hogy de nem tudja megfogni, hát még nincs olyan távlata a dologhoz, vagy nem tudja úgy áttekinteni, átolt szettik, hogy ezt meg tudja állapítani. Nos, azt szeretném mondani, hogy itt is van egy segítség. Itt is van egy segítség, amikor még az ember az abszolút alapos elméleti vizsgálatot nem tudta, vagy nem tudja elvégezni. És ezeket a benyomásokat nem szabad elnyomni. Nem szabad elnyomni, hanem mert ez minden egy ilyen keresésre és utána járásra ösztönöz. Megint Jézus hasonlatát idézném, János Evangélium a 10. fejezetében otthon el lehet olvasni, mikor Jézus elmondta a jó pásztor hasonlatát. Azt mondta, én vagyok a jó pásztor, és ismernek engem az enyém, és én is ismerem őket, és azt mondja, hogy a juhok követik a pásztort, mert ugye keleten mindig követik a pásztort, azt mondja, idegent pedig nem követnek, most figyeljünk, mert nem ismerik az idegennek a hangját. Tehát Jézus hasonlatában az az érdekes, hogy azt mondta, hogy már a hangszínről is fel lehet ismerni dolgokat, nem? Mert még a mesébe is ismerjük a kecske, gida, vagy a farkas, vagy mi, ugye, hogy ugyanazt mondta a farkas, amit a mama szokott mondani, csak a hangja volt más, és a gidák felismerték a hangját, nem az édesanyánk hangja. De szóval Jézus azt mondta, hogy a juhok a pásztort ugye nem értik, amit mond, Szóval itt nem, most Jézus nem a szavaknak a tartalmáról beszélt, mert az írással már a tartalmát vizsgálod meg a tanításoknak. De Jézus ezzel a hasonlattal azt mondta, hogy már a hangról is megismerheted, hogy az az igazi pásztornak a hangja, vagy pedig nem az igazi pásztornak a hangja. De most hogy lehet ezt gyakorlatiassá tenni? Ha valaki a Bibliát gyakran olvassa, és úgy mondjam, a fülében van, hogy a Bibliában az Istenhoz szól, akkor egyszerűen tudja, hogy milyen az Isten hangja. És amikor valamit ehhez képest diszonánsnak érez, akkor úgy van, mint azok a kis jó ösztönnel rendelkező juhocskák, hogy nem tudja ugyan, kiről, miről van szó, de azt mondja, ez nem az a hang, ez nem pontosan ugyanaz a hang, és valami óvatosság, valami vigyázás bekapcsol benne. Na most még ezt is gyakorlatilasabbá teszem. Például milyen az, amikor nem ugyanaz a hang? Például, ezt tőlem nagyon sokan, sok vonatkozásban kérdezték, hogy hát hogy lehet hangról megismerni, hogy az a Jóisten hangja, vagy nem a hangja. Hát például nézzük meg a Bibliában, milyen a Jóistennek a hangja. A Bibliában van mindig intés is, de mindig van benne bátorítás, igaz? Tehát a Jóisten soha nem szakítja rád az égboltot úgy, hogy rögtön nem mutatna meg kiutat, vagy a szabadulás reménységét. Hát például olyan vallási irányzattal találkozik valaki, amelyik ostoroz. Ilyen szavonarul a módon már szinte, hogy nagyon keményen ostoroz, és ilyen mázsányi bűntudatot helyez a lelkedre, annélkül, hogy az evangéliumnak, a kegyelemnek az üdítő friss levegőjét éreznéd, akkor azt mondom, ez nem fölülről való. Mert nem az a hang. Mert azt mondja a Jóisten, hogy ő megsebez, de be is kötöz. A kettő mindig együtt van. Ha te csak egy nyomást érzel, csak egy terhet érzed, de nem érzed a kegyelemnek a vigasztalását. Tehát, hogyha a Szentlélek úgy tűnik, csak feddőként van jelen, de vigasztalóként nem, akkor ez nem az a hang. Tehát nem tudom még megfogni, vagy pontosan kimutatni, de már a hang az érzem, hogy nem az. Egy másik. Például Jézus azt mondta, hogy hogyan hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek. És ez azt jelenti, ha én egy valami olyan igehirdetővel találkozok, hogy úgy tűnik, hogy roppant tehetséges, és nagyon érdekes, és nagyon parázslik, ahogy beszél, de én középpontú, szóval úgy érzem, hogy túl sokat szerepel benne az én, hogy én hogyan, akkor azt mondom, egy se stimmel valami. Mert semmi sem áll a Jóisten világától távolabb, mint az én középpontuság. Vagy hogyha valami teljesen az érzelmekre helyezi a hangsúlyt, érzelgős, az sem. Mert a Bibliában ilyen sincs, a Bibliában semmi érzelgősség nincs. Vagy ha találok valami mesterkéltség, vagy póz, ez is idegen a Bibliától. Jézus azt mondja, hogy beszédetek legyen igen-igen, vagy nem-nem. Ez sem az a tiszta hang. Tehát még sorolhatnám ezt tovább, de azt hiszem a hasonlat lényege érthető. Ha mindenki össze tudja hasonlítani, olvasom a Bibliát, milyen az a hang, amely hozzám szól? Az a tiszta beszéd, amely igazságszerető, de teljes kegyelemmel is, meg igazsággal is, mind a kettővel. Sohasem érzelgős. Olyan, mint valaki azt mondta, hogy a Biblia beszéd az olyan, mint a tiszta reggeli levegő. Olyan frissítő, üdítő. Nincs benne semmilyen áporodott, nincs benne semmi mesterkértség, semmi póz, egyenes beszéd. És tessék? Halk és szelíd hang. Nagyon helyes. Nagyon köszönöm a megjegyzést. Halk és szelíd hang. Az Isten Szentlélek halk és szelíd hangja szól benne. Ha én nem ugyanezt a hangot hallom valahol, lehet az akármilyen káprázatos, lehet mondom 90%-ban helyes. Nagyon-nagyon-nagyon óvatosságra int, mert a keverékek nagyon mesteriek. Mert ha nem ugyanaz a hang, ami a Bibliából szól. És ezért csodálatos, azért mondom, hogy semmi se helyettesítheti a személyes bibliaolvasást, semmi. Mert aki személyesen olvassa a Bibliát, annak a fülében van a normál hang, azt mindig tudja, hogy az Isten így szól. Ezért szoktam mondani, hogy napi egy kis adagot, de azt kétszer, háromszor, hogy így szól az Úr, még a hangját is ismerem, csak a tartalmát, a hangját is. És ha nem az a hang, akkor én már tudom, hogy itt vigyázni kell. Nem tudom, hogy segítette valamit. Igen. Jó. Akkor volt egy másik kérdés. Valaki kérdezett, egyik alkalommal itt egy beszélgetés bontakozott ki, már nem tudnám megmondani, ki volt az a kedves, hogy Jelen van-e? Nem. Nem valaki más volt, aki a gyermekkeresség, felnőttkeresség, nem tudom, nincs itt jelen, aki kérdezett? Nincs, úgy látszik. Valaki arról kérdezett. És akkor ígértem, hogy hozok el idézeteket, de azután sajnos, akkor, és aztán szintén elhangzott a kérdés, ugye? Csatlakozott, azért tudtam, hogy kihez kötődik még, de valaki más vetette föl, de aztán hozzá szintén csatlakozott a kérdés. Nos, tehát a idézeteket ígértem, hogy hozok, és most ezeket minden kommentár nélkül csak elolvasom, jó? És aztán visszatérünk a mai témánkhoz. Tehát az első idézet, amit szeretnék olvasni, ez a Vigília című folyóiratból való Tomka Ferencnek a cikke, Csecsemő keresztség az egyház életében, még 1978-ban, tehát egy régebbi Vigília számból. Azt írja, kétségtelen, hogy a keresztség ősi formája a felnőtt keresztség volt. A keresztség a hit szentsége, a Krisztus melletti döntés szentsége. Kétségtelen, hogy senkit sem lehet kényszeríteni a keresztségre. Tehát ezek mind abszolút igaz tételek. Mégis téves volna mindebből azt a következtetést levonni, hogy a gyermekkeresztség lényegileg jogtalan vagy hibás gyakorlat. Hát ezt mindenki maga ítélje meg, hogy ez mondjuk logikailag tényleg az előzőkből következik-e. Azt mondja, a gyermekkeresztség történeti kialakulását vizsgálva az előzőkkel összefüggésben még egy fontos választ kapunk kérdésünkre. Megint csak az egyház első 5 évszázadában a felnőtt keresztség volt általános az egyház életében. Tehát azt írja, a kereszténység első 5 évszázadában a felnőtt kereszténység, vagy a felnőtt keresztség volt általános az egyház életében. A következő, a csecsemő keresztség nem teológiai alapon született. De, tehát ezek nagyon egyértelmű jelentések. Tessék? Igen, ez az államvallássá alakulással függött össze. Aztán egy másikat szeretnék olvasni, a Luther. Érdekes, hogy Luther eredetileg először hogy foglalta állást, később aztán, amikor voltak az úgynevezett anabaptista, a szélsőséges anabaptista mozgalom, az egészségtelen, valóban nagyon egészségtelen tanúkat vallottak, akkor visszalépett, hogy nehogy azonosítsák velük. Ezt írja a Posztilla cíművében. A keresztség senkinek sem segít, nem is részesülhet benne más, csak aki saját magáért hisz, és saját hite nélkül senkit sem szabad megkeresztelni. Ha pedig nem tudjuk bizonyítani, hogy a fiatal gyermekek képesek maguk is hinni, és hogy van saját hitük, akkor az én hűséges tanácsom és ítéletem az, hogy egyenesen álljunk el a csecsemő keresztségtől, minél előbb, annál jobb, és nem merészeljünk többé egy gyermeket sem megkeresztelni. Tehát ez volt az eredeti állásfogása Luthernek, aztán a Thomas Müntzer féle mozgalommal való azonosítás elkerülésére visszalépett, és ezt a kérdést nem feszegette tovább. Barth Károly, a neves protestáns teológus a 20. században ezt mondta. Mit akarok? A jelenlegi csecsemő keresztség helyett olyan keresztséget, amely felelősség teljes cselekedet. Azt, hogy a jelölt ne passzív résztvevője legyen csupán az eseménynek, hanem Jézus Krisztus szabad partnere. Szabadon döntsön, szabadon tegyen hitvallást hajlandóságáról és készségéről. Aztán még mit volna érdemes olvasnom, egy pillanat türelmet kérek. Ezt pedig egy református lelkész írta, a teológiai szemlében Tata István nevű református lelkész ezt írta. A csecsemőket Jézus nem megkeresztelte, hanem megáldotta. Tegyük azt, amit Jézus tett. Hiszen ha hívő a szülő, akkor keresztség nélkül is kiválasztott és szent a gyermeke, idézi 1 Korintus 7:14. Várjunk türelemmel a megáldás után arra, hogy ez az ígéret és kiválasztottság, mint kis virág kibomlik, és a növekvő gyermek életében a hitben realizálódik. Miért vennénk el tőle a tudatos döntés kifejezésének Istentől rendelt élményszerű kifejezési formáját, amelyre mindig emlékezhet ő maga is? Előtérbe kerülne a megtérés kérdése. A keresztség visszanyerni mérföldkő szerepét a keresztény életben. Tehát látjuk, különböző szerzőktől idéztem római katolikus, evangélikus, református, tehát ezért mondtam azt, hogy a keresztség kérdése sohasem jutott teljesen nyugvópontra a kereszténység életében, mert azzal a biblikus gyakorlattól való eltérése annyira nagyon egyértelmű. Hát azt hiszem, ennyi elég jó. Tehát teljesítettem az ígéretemet, hogy olvastam idézeteket. Tessék, akkor térjünk vissza a mai témához. Jó, a mai témához kinek lenne megjegyzése még? Van valakinek? Nyugodtan, bátran, ugyanazok is kérdezhetnek még egyszer. Nem tudom, egyetértünk-e azzal, hogy amit mondtam, hogy a kereszténységben a legkevésbé Jézusnak ez a tanítása ment át is lett. Szóval ez annyira elhomályosult. Szóval azt mondjuk, hogy keresztény Európa, de a keresztény Európa az emberben való hittel van tele, és nem pedig az emberi természet megromlottságáról való meggyőződéssel, ugye? Tehát valahol Jézusnak ez a tanítása elsikadt, tényleg nem tudott győzelemre jutni, és nagyon sok tragédia az ebből.